Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert nagy szeretettel. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Milyen könyvet, filmet hoztál nekünk erre a hétre?
Hát mielőtt elárulnám a könyvnek a címét, előre bocsátanám, kedves Ági, akként szoktad jellemezni egy némely ismertetőnket, hogy hát ez nem egy leányregény. Tehát nem a leányregény műfaji kategóriájába tartozik egész pontosan, és Ruta Szepetisz tengerbe veszett könnyek című munkája, könyve valóban nem a leányregények műfaji kategóriájába tartozik. Egy rettenetes történelmi időszakban játszódik, rettenetes emberi tragédiáknak a sorozatáról van szó, egy olyan esemény sorról, amiről egyébként a mai napig is kevesebbet beszélnek, mint más hasonló emberi sorscsapásokról. Miről van itt szó? 1945. januárjában, ugye, ami nekünk magyarok számára is egy borzalmas időszak, mert ebben az időben zajlott Budapest ostroma, az oroszok ebben az időszakban kerítették be Budapestet, és a világszép fővárosunkat gyakorlatilag a földdel tették egyenlővé. Elsősorban és mindenek előtt én a korabeli magyar politikai vezetést hibáztatom ezért. De a témánkra rátérve, ezzel egy időben, ugye északon, 1945. január 16-án a szovjet hadsereg betört Kelet-Poroszországba, tehát lényegében a első ízben lépte át a saját határait és hatolt be a náci birodalom területére. Iszonyatos emberi tragédiák zajlottak le, mindkét állam elmondhatatlanul felelőtlen politikai vezetői, akik ezt a rettenetes tragédiát előidézték, mert a német politikai vezetők, a Gauleiterek, akik ott ugye a közigazgatást irányították Kelet-Poroszországban, látván, hogy itt vannak az oroszok, hamarosan betörnek Kelet-Poroszországba, nem engedték, hogy evakuálják a civil lakosságot, mert hogy az utolsó percig ki kell tartani, ami hát ugye egy nagyon jogos indok, hogy az utolsó percig csecsemők, asszonyok, öregek tartsanak ki ugye egy hatalmas hódító hadsereggel szembe. A másik oldalon, a szovjet oldalon pedig olyan elképesztő és borzalmas brutalitással és kegyetlenséggel léptek föl a civil lakosságot érintően is, amely hát a történelemben is páratlan. Na most a könyv ebben az időszakban játszódik, és egy olyan összeverődött menekült csoportról van szó, akik egyébként nemzetiségükben, vallásukban és egyebekben is alapvetően különböznek nők és férfiak, azonban ez a szörnyűséges, borzalmas helyzet, ez összehozza őket, és menekülnek az oroszok elől. Már mindenki megtapasztalta mind a német, mind az orosz kegyetlenséget, és tulajdonképpen ez az, ami egy közös nevezőre hozza ezt a csoportot, és támogatják egymást úgy, hogy úgynevezett normális körülmények között erről szó sem lehetne. Hisz ezek között van lengyel, van baltikumi, litván, van közöttük más nemzetiségű, és összefognak, hogy valamilyen módon egy olyan helyre tudjanak menekülni ebben a rettenetes, majdnem mínusz 20 fokos hidegben, köztük állapotos anya is van, hogy onnan valahogy az ország belsejébe, tehát Németországba tudjanak átmenekülni az oroszok elől.
Nem említettük, hogy mikori könyvről van szó.
Na most ez a könyv nem teljesen friss, ezt egy kolléganőm ajánlására olvastam el, az én figyelmemet annak idején elkerülte. Ez 2016-ban, hogyha jól emlékszem, 2016-ban jelent meg. Ez a Ruta Szepetisz hasonló témákban hasonló könyveket írt. Ő is balti származású, litván származású, akinek, és hát ez a történelem borzalmas fintora, hogy mind az oroszok, mind a németek részéről a családjukat nagyon súlyos retorziók érték. Tehát a család férfi tagjait 1940-ben, amikor hát ugye a balti államokat bekényszerítették a Szovjetunióba, akkor egész egyszerűen deportálták őket a gulágra, szörnyű szenvedéseken mentek keresztül, és annyira meghatározza ennek az írónőnek az életét, egyébként nagyon szép fiatal hölgyről van szó, aki hát ugye most már a második generáció ezekhez az eseményekhez képest, annyira meghatározza az élmény anyagát, hogy egymás után írja ebben a témában a maga könyveit.
Azt elárulhatjuk, hogy tulajdonképpen, ahogy erre a beszélgetésre, könyvajánlóra készültünk, Téglás Péter elárulta, hogy a 2020-as, immár azért fél év eltelt, könyv olvasmányai közül messze ez a legjobb, ami azért talán az egyik legjobb ajánló. Ruta Szepetis tengerbe veszett könyvek című ajánlóját folytatjuk zene után.
Vend és olvasd, könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péter segítségével. Egy nagyon érdekes nevű írónő, Ruta Szepetis. Ahogy elmondtad, egy nagyon kedves, szép fiatal hölgyről van szó. Hát nagyon súlyos élmények lehetnek ezek, amelyekről ír. Folytassuk a cselekménysort.
Nagyon súlyos eseménysorról van szó, és egyébként a könyv ismertetésnél én szeretném azt a módszert választani, hogy még röviden ejtenék néhány szót magáról a könyvről, és magának a könyvnek a teljesen sajátos módszeréről, stílusáról. A szereplők a saját szemszögből ítélik meg mindig az eseményeket, ugyanazt az eseményt minden egyes szereplő saját szemével mondja el egyes szám első személyben, ilyen rövid fejezetekben, amely egy sajátos lüktetést ad a könyvnek, tehát a drámaiságát, a feszültségét különösen alkalmas fokozni ez a féle módszer.
Nem is olvastam még ilyen módszer, nagyon sokfajta csodálatos regényírási módszer van, ez számomra érdekes módon új.
Valóban sajátos és nem gyakran tapasztalható. A dolgok lényege az, hogy ebből a szempontból látjuk ezt az eseménysort, amelyet én nem akarnék ismertetni. Bízzuk az olvasóra, hogy ha ezt a könyvet elolvassa, akkor élje át ezeket a szörnyűséges tragédiákat. A könyv megértése szempontjából azonban két történelmi eseményt szeretnék kiemelni, és én úgy gondolom, hogy ez hasznos lehet a könyv olvasása során. Elsősorban is mindenek előtt beszélnék az úgynevezett borostyán szobáról, amelyet érint a könyv, és másodszorban pedig beszélnék Wilhelm Gustloffról. Mi az a borostyán szoba? 1711-ben egy Frigyes Vilmos, na most vagy Frigyes, vagy Vilmos, vagy mind a kettő, ugye így hívták a porosz uralkodókat, túlságosan nagy variabilitása nem volt az elnevezésüknek, egy nagyvonalúsági rohamában nagyon komoly értéket, borostyán lemezeket ajándékozott Nagy Péternek, azzal, hogy hát legyen szíves az épülőfélben lévő Szentpéterváron használja föl ezt az anyagot. Föl is használták a Katalin palotában, a Cárszkoje Szelóban, ugye ami 30 kilométerre van Szentpétervártól, azért ugye az orosz cárok is nagyon bölcsen, egy kicsit elkülönültek a néptől. Fölhasználták egy helyiségnek a díszítésére, és a biztonság kedvéért még rengeteg aranyat és egyéb drága követ is beillesztettek ottan a szoba díszítésébe, és valóban maga ez a Katalin palota egy olyan nem evilági luxust tükröz a mai napig, amit az ember csodálkozva néz végig, ámulva néz végig, de nehezen érthető a köznapi ember számára, hogy ott hogyan lehetett élni. A borostyán szoba az meg olyan, amit tulajdonképpen szavakkal nehezen elmondható. Ugye a borostyánt ismerjük, hogy ez egy fenyőgyantából, mint egy 30 millió év alatt fosszíliává merevedett, kristályosodott anyag, féldrágakő, egyébként gyönyörű színe van, egy ilyen barnás színt kapott, és az idők folyamán egyébként, ahogy érik ez az ásvány, egyre sötétebb lesz. Na most a borostyán szoba borítása ezzel megtörtént, és kérem szépen 1941. szeptemberében, amikor a németek körbezárták akkor a Leningrádnak nevezett Szentpétervárat, a Cárszkoje Szeló a várossal ellentétben az ő kezükbe került, és akkor ők úgy gondolták, hogy a borostyán szobát egy porosz uralkodó adományozta az oroszoknak, őnekik egyebek mellett ahhoz is joguk van, hogy leszereljék ezeket a több tonna súlyú féldrágakövet, ládákba rakták, egyébként egy rövid időre ki is állították, és a helyszínről elszállították Königsbergbe.
Mi adtuk, miénk?
Pontosan így van, és hát ugye mind a mai napig nagyon hangsúlyozom, rejtélyes, hogy hova lett, mert aztán az idők során megsemmisült, eltűnt, de hát a mai napig vannak, legutóbb egyébként 2017-ben akadt egy okos Tóbiás, aki megint tudni véli, hogy melyik bajorországi sóbánya mélyén rejtették el a németek ezt a borostyánt. de hát a mai napig nem akadtak a nyomára, viszont nagyon fontos, hogy időközben már a Szovjetunió idején, és ezt követően pedig az Orosz Föderáció helyreállította ezt a borostyán szobát, beszerezték a szükséges borostyán mennyiséget, hozzáteszem német segítséggel, egyebek mellett német segítséggel. Én már ebben a formájában láttam a borostyán szobát, állítólag nem veheti föl a versenyt az eredeti szépséggel. Én ezt nem tudom megítélni, hát valóban valami egészen elképesztő, nem e világi pompát tükröz. Amit sajnáltam annak idején, amikor ott jártam, hogy mindenütt lehetett fényképezni, a borostyán szobában azonban nem volt szabad, még úgy sem fényképezni, hogy nem alkalmazunk villanófényt, de hát a szükséges és nagyon élvezhető fényképek fönt vannak az interneten, bárki megnézheti.
És mi köze van? Nyilván most fog jönni a történethez.
Na most hát ugye a kérdés, hogy mi köze van ennek a történethez. Tudnélik, az egyik főszereplőnk a Florian nevezetű német restaurátor, aki lelkiismereti aggályokkal ám, de részt vesz a nácik által elrabolt festmények és egyéb műkincseknek a megóvásában, restaurálásában. Tudomást szerez arról, hogy a németek hova rejtették el ezt a borostyánt. Azoknak a helyiségeknek a kulcsa nála van, és menekülőre fogja, elmenekül a Gauleiter közvetlen, tehát ugye a körzetvezető közvetlen környezetéből, elmenekül, és tudja, hogy őt nagyon-nagyon üldözik emiatt, mert szeretnék a kulcsot visszaszerezni. Tehát ez végigvonul, ez a cselekmény sor, és azért ennyire rejtélyes a Florian a könyvben, mert nem árulja el a társainak sem, hogy ő eredetileg milyen szereplő volt a németek oldalán abban az időben, amikor hát ugye Szovjetunió jelentős részét elfoglalták.
Ruta, Szepetis tengerbe veszett könnyek című könyv ajánlóban vannak. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Téglás Péterrel.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péter számára az idei év legcsodálatosabb könyvét ismerteti, Ruta Szepetis tengerbe veszett könnyek című munkáját. Igazából csak a stílusáról beszéltél, hogy egy-egy szereplő szemszögéből jönnek elő a jelenetek. És azt mondtad, hogy beszélsz a borostyán szobáról, ez megtörtént, mint érdekessége a könyvnek, és még egy dolgot fogsz ismertetni, ami szintén segít a könyv történeti cselekményét igazán jól érteni.
Sajnálom, hogy ugye a hallgatók nem láthatják a könyvhöz mellékelt térképvázlatot, amelyen jól látható, hogy az 1945. január 16-i támadás ugye Kelet-Poroszországot érintette először, miközben persze Budapestet is rendesen lerombolták az oroszok. Kelet-Poroszországot érintette, és tekintett arra, hogy időben nem evakuálták a civil lakosságot, óriási tömegek indultak el, és menekültek nyugati irányban, remélve, hogy elkerülik az oroszokat, akik valami egész bestiális módon jártak el Kelet-Poroszországba bejutva. Na most rengeteg lelki oka van ennek, biztos, hogy szerepet játszott a korabeli szovjet propaganda, amely cukkolta és biztatta a katonákat a kegyetlenkedésre. Biztos, hogy szerepet játszott ebben az, hogy mikor Kelet-Poroszországba beértek, akkor az oroszok olyan civilizációt, egy nagyon magas rendű civilizációt találtak, fantasztikus tárgyi környezetet találtak, teli és kamrákat találtak, ami mélységesen fölháborította őket, mert összehasonlították a saját borzalmasan szegényes életviszonyaikkal, és hát arra gondoltak, hogy ugyan vajon ezek miért jöttek a Szovjetunióban, miért támadták meg Szovjetuniót, amikor ilyen nagy jólétben éltek. Na most tegyük hozzá Kelet-Poroszországot egyébként a háborús pusztítás, eddig kevésbé érintette, nem bombázták, a területén harcok nem folytak, 1945. januárjában viszont az események középpontjába kerültek. Na most a menekülők Königsbergből próbáltak a kikötőkbe eljutni, és onnan hajóval a német anyaterületekre átmenekülni, mert eddigre már Hitler tilalma ellenére ugye kidolgozták a Hannibal hadműveletet, ami egyébként hát azért becsületére válik a korabeli katonai vezetőknek, bármilyen ügyet is szolgáltak korábban, tudnék több mint 2 millió embert sikerült tengeri úton, és itt mutatom a térképen, tengeri úton kimenekíteni. Egyébként pedig a történelem legnagyobb exódusa, és erről is kevésbb esik szó, hogy a legnagyobb exódusa zajlott le, mert közel 8 millió ember menekült el. Hát ilyenre azért a történelem során, ilyen rövid idő alatt bizony nem került sor. Na most a mi főszereplőink Gotenhafenbe sikerült eljutni, itt pedig ez a William Gustloff nevezetű hajóra jutottak föl, amely hivatott volt arra, hogy innen Gotenhafenből Kielbe vigye őket, és hát egy biztonságos hátországi területen szállásolják el ezeket a szerencsétlen embereket. Na most a William Gustloff már önmagában a hajónak a neve is egy beszélő név, mert ez a William Gustloff egy szerencsétlen alak, aki Svájcban élt, ízig-vérig náci volt, részt vett a náci propaganda kialakításában, de hát egy ilyen nyeszlett figura, aki még tetejében tüdőbeteg is volt, és valami összekülönbözés folytán talán egy lengyel diák agyonlőtte 1935-ben. Na most a nácik mártírt csináltak belőle, állami temetés, nagy fölhajtás, és a többi. És a hajót, amelyet egyébként szociális okokból, propaganda okokból építettek, ez egy ilyen kiránduló hajó volt, ahova a szerény anyagiakkal rendelkező munkásokat vitték el, és egy ilyen nagyon pompázatos környezetbe helyezték el, mint ugye ez a hajó, hát ott volt táncterem, volt fürdőmedence, és a többi, és akkor a csodálatos balti térségben hajóztatták a németeket, elvitték a svéd és a norvég fjordokba, elvitték északi fényt nézni ezeket az embereket, nem volt hatástalan egyébként ez a náci propaganda a német munkásosztályra. Viszont amikor ugye a háború súlyosbodott, a Gustloffra már nem nagyon volt szükség, mert hát ilyen kirándulásokat nem nagyon tudtak, beállították a kikötőbe, és hát ez egyik kikötőbe ott állt, és hát tulajdonképpen kihasználatlan volt. Amikor azonban erre Hannibal hadműveletre sor került, akkor igénybe vették a Gustloffot, és az egyébként 2000 főre tervezett és készített hajóra több mint 10 000 ember zsúfolódott föl. Terhes anyák, frissen szült anyák, csecsemők, gyerekek, öregek, háborús sérültek, és 1945. január 30-án, a kora hajnali órákban a mi főszereplőinkkel, a könyvnek a főszereplőivel együtt, a Gustloff kihajózott Gotenhafenből, és nem sokkal később egy szovjet tenger alatt járó megtorpedózta. Tehát ugye a közvélekedésben úgy él, hogy a történelem legnagyobb hajókatasztrófája a Titanic elsüllyedése volt, hát erről szó nincs, mert a Gustloffnál az áldozatok száma 6-szorosa volt. Tehát közel 9 000 ember pusztult el, szörnyűséges körülmények között iszonyatos hideg volt, a víz hőmérséklete az a 0 fok körüli volt, tehát aki beleesett, néhány percig volt képes elviselni. Ennek ellenére azért persze a mentőhajók viszonylag gyorsan a helyszínre értek, és körülbelül azt egy olyan 1500-2000 ember sikerült kimenekíteniük. Nem árulom el, hogy a főszereplők közül ki az, aki szerencsés volt és kimenekült erről a helyszínről. Lényeg az, hogy ez egy olyan esemény volt, amelyet egyébként tulajdonképpen 1990-ig nem is nagyon beszéltek róla, a németek se beszéltek róla. A németek számára is egy szégyen volt ez, hogy nem gondoskodtak időben a saját állampolgáraiknak a menekítéséről és védelméről. Hát az oroszok meg azért csak érezték minden brutalitásuk ellenére, hogy ezzel olyan nagyon nem kellene dicsekedni. Na most azért van egy érdekessége ennek a dolognak, mert a kapitányt úgy hívták, hogy Alexandr Magyinescu, egyébként egy román származású szeméről van szó. Ő volt az, aki ezt a szovjet tenger alattjárót irányította, és ő volt az, aki tűzparancsot adott a megtorpedózásra, vagy a torpedók kilövésére, ami egyébként várakozáson felül jól sikerült, hisz ez a hajó túl volt terhelve, nagyon lassan ment, és mind a 3 kilőtt torpedó célt ért el, úgyhogy 45 perc alatt süllyedt el, tehát még a kabinból följönni sem volt esélye ezeknek a szerencsétlen embereknek.
Innen fogjuk folytatni a történet, amely sajnos valódi történet, Rutta Sepetys Tengerbe veszett könnyek című Titanicnál jóval nagyobb tragédiánál, valós eseménynél tartunk. Maradjanak velünk, folytatjuk a könyvajánlót dr. Téglás Péterrel.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Rutta Sepetys Tengerbe veszett könnyek című csodálatos regényéről mesél nekünk, és ajánlja dr. Téglás Péter, amely amennyire csodálatos a könyv maga, annyira borzalmas a történelmi helyzet és szituáció, Ott hagytuk abba, hogy a Titanic nem a legnagyobb katasztrófa volt. Közel 10 000 emberből talán 1500 menekült meg a szovjetek jól irányzott torpedó támadása kapcsán. Azért nem lehetett könnyű lelkiismeret dolog ezt a torpedót kilőni egy ilyen láthatólag túlterhelt és civilekkel teli 10 000 fős hajóra.
Na most egy nagyon érdekes kérdés ez. Sőt, mondhatnám, hogy az egyik leglényegesebb kérdés most a könyvtől némileg elszakadva, mert ugye fölmerül a háborús büntetnek a kérdése, viszont a mai napig nem ismerik el háborús büntetnek, és tulajdonképpen jogi szempontból annak igaza van, aki ezt nem ismeri el. Tudnilik, a Guszlófon légvédelmi ágyuk voltak felszerelve, katonai menekültek is helyet foglaltak, és a vonatkozó nemzetközi előírás szerint nem felelt meg azoknak a követelményeknek, amelynek alapján menekülőhajóként ismerhették volna el a Guszlófot. Nem tett ki például egy nagy vörös keresztet. Tehát a mai napig nem ismerik el ennek, mármint egy ilyen eseménynek nem ismerik el, és ugye korábban megemlítettem Alexandr Marinescu-nak a nevét, aki egy részeges, semmire való alak volt, tényleg kapitányi rangig vitte a szovjet haditengerészetnél, alkohol problémái voltak, többször megfenyítették, és ő számára ez egy hatalmas nagy alkalom volt bizonyítandó rátermettségét és hősiességét, hogy sikerült ennyi nőt, gyereket lemészárolni, és amit nehéz elmondani, és az emberi értelem számára nehéz fölfogni, hogy az Alexandr Marinescu meghalt 1967-ben. Nehéz fölfogni, hogy 1990-ben posztumusz miért tüntették ki még az utolsó pillanatokban a Szovjetunió hőse címmel. Még azt azért szeretném elmondani, hogy természetesen amióta ez a téma beszélhető, a közvélemény elé tárható, Günter Grass az 1999-ben irodalmi Nobel-díjat kapott csodálatos német író írt egy könyvet, a Ráklépésben címűt, amely egyébként ezzel a kérdéssel foglalkozik. Günter Grass 1999-ben kapta meg a Nobel-díjat, 2001-ben írta meg a Ráklépést, és hát ugye kritikák azt írják, hogy Günter Grass utólag szolgált rá a Nobel-díjra.
Köszönjük, Péter, a könyvajánlót. Nem könnyű lányregényről van szó most sem, viszont egy fantasztikus alkotás és egy fantasztikus történet, amiből reméljük okulunk. Ruta Szepetis, Tengerbe veszett könnyek című könyvajánlójában voltak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dr. Téglás Péter szakértőnek köszönjük a segítséget. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.